Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a meleg napon. Hát azt kívánom alapvetően, hogy abból a gazdagságból, ami Istennél van, abból részesüljük most. Abból az életből, ami tőle származik, az tápláljon bennünket. Egy igét fogok olvasni. Mózes első könyvéből a 12. fejezet első 6 versét. Mózes első könyve, 12. fejezet, első 6 verse így hangzik. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak. Menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé leszlek, és megáldalak, nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrahám elment, ahogy azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrahám 75 éves volt, mikor kijött Háránból. Fogta Ábrahám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránba tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrahám az országon egészen a Sikem szent helyig, Móritó töltfájáig. Akkor még kánoániak éltek ezen a földön. Eddig az ige, imádkozzunk. Köszönöm Istenem, hogy van szavad hozzánk, és akár egyedül csendességben vagyunk, akár közösségben, te ott vagy közöttünk, ott vagy velünk, és üzenni akarsz, szólni akarsz, munkálkodni akarsz a te igéd által. Kérlek, add, hogy most ez megtörténjen, add, hogy a te szent lelked megerősítse, amit meg kell, figyelmeztessen, bátorítson. Kérlek, használj engem ebben, és segíts, hogy nyitott szívvel tudjuk Isten igéjét hallgatni. Ámen. Úgy van ez az ige szakasz felírva, feliratkozva a Bibliába, úgy tüntették fel, hogy ez a történet Ábrahámnak az elhívása. És valóban úgy kezdődik ez a fejezet, az Úr ezt mondta Ábrahámnak, menj el a földedről, menj ki rokonságot közül. És valóban Isten elhívja Ábrahámot. De ki is volt ez az Ábrahám? Nagyon sok mindent tudunk Ábrahámról, nagyon sok történet szól róla a Bibliában, több fejezeten keresztül olvashatunk róla, és aztán sokat hivatkozik rá az Új Szövetség is, és előttünk van, mint hithős is, mint aki hitt Isten szavának, mint aki elindult, valóban szót fogadott az Istennek, de milyen volt vajon Ábrahám előtte? Mielőtt Isten megszólította. Erről nagyon keveset mond az ige, hogy milyen volt előtte. De az sokszor azért is érdekes, hogyha valami nincsen a Bibliába leírva, sokszor az is fontos, és ha megnézzük Ábrahámot, nincs az leírva róla, hogy valami rendkívüli ember lett volna. Nincs leírva az, hogy kiemelkedett hitben, Isten félelemben. Nincs leírva Ábrahámról, mielőtt Isten elhívta, hogy ő valami tudós lett volna. Valami nagyon értelmes ember. Vagy valami olyan ember, aki kiemelkedett a korának társadalmából. Nincsenek ilyenek Ábrahámról leírva. Nem ezek alapján választotta ki Isten Ábrahámot. Sőt, olyat választott ki Isten, egy olyan embert, aki teljesen átlagos volt. Nem lehetett kiemelni a tömegből. Nem lehetett semmilyen tulajdonság alapján kiemelni. Sőt, a Józsué könyvében ezt olvassuk Ábrahámról és a családjáról. Józsué így beszél. Így idézi az Urat. Így szól az Úr Izrael Istene, Józsué 24. fejezetében. A folyamon túl laktak régen atyáitok, Ábrahámnak és Nákornak az apja Tári, és más isteneket tiszteltek. De kiragadtam atyátokat, Ábrahámot, a folyón túlról, és végigvezettem Kánaán egész földjén. Tehát mit ír itt Józsué, mit mond itt Isten Józsuénak? A folyamon túl laktak régen atyáitok, Ábrahám és Nákhor. Az apja és Tári, és más isteneket tiszteltek. De kiragadtam onnan Ábrahámot. Kiragadtam atyátokat, Ábrahámot. Tehát egy olyan környezetben élt Ábrahám, ahol egyáltalán nem az Isten tisztelet jellemezte azokat az embereket. Egyáltalán nem az egyisten, sőt, még nem is az egyisten tisztelet jellemezte, ez tudható a történelemből, hanem más isteneket tiszteltek. És mégis Isten közülük, ez a más Isten tisztelő emberek közül kiválasztotta Ábrahámot. Nekem tervem van vele. Annak ellenére, hogy nem vagy rendkívüli, hanem átlagos vagy, sőt, még tudatlanságból lehet, hogy még más Istent is tisztelsz, de megszólítalak téged. És Ábrahám elhívásának az egyik alapja az, hogy Isten nagyon sokszor, vagyis Isten elhívásának alapja, hogy átlagos embereket hív el, nem rendkívüli embereket, nem nagy embereket hív el, nem a legjobbakat, a legszebbeket hívja el magának Isten, hanem az átlagos embereket. Sokszor a bűnök olyanokat, akik inkább lejjebb vannak, mint az átlag. Megszólítja őket az Úr, és őket hívja el magának. A másik érdekes dolog még ebbe a dolog a elhívásban, hogy az egész dolgot, ezt az egész elhívás történetét, ami elindítja az, hogy Isten valakit kiválaszt, és megszólítja. Megszólítja Isten. És ami igazából elindítja ezt az egész eseményt, az Istennek a szava. Istennek a szava. Ugye így hangzik ez. Menj el földedről, rokonságot közül, atyád házából, arra a földre, amelyet én mutatok neked. Tehát Isten megszólítja Ábrahámot, és Ábrahám hisz ennek a szónak. Hisz ennek az Istennek, aki számára valamilyen formában megjelent. Ugye itt nincs leírva az, hogy most milyen formában történt ez a szó, hogy most hogy hallotta ezt Ábrahámot, de megjelent valamilyen formában Ábrahámnak Isten, és egy szót mondott, az, hogy menj el, egy parancsot adott neki, egy utasítást, ami elindított Ábrahám szívében egy folyamatot. Ez volt úgymond Ábrahám életében ez a pont, ez az elhívás pont, amikor Isten őt megszólította, egy kezdőpont. Lehet úgy mondani, hogy ez a start. Amikor Ábrahám elindul, Ábrahám hívő élete, Ábrahám Istennel való járása ettől a ponttól indul el. Ettől a ponttól indul el, amikor ő elkezd Istennel járni. Isten megszólítására elindul Ábrahám. Elindul az a hosszú folyamat, az a hosszú sok-sok év, amíg Isten formálja Ábrahámot, míg egy nem Isten félőből egy hit példakép lesz, akit Isten meg tud áldani. Egy start pozíció, lehet így mondani, egy start pont, egy kiindulási pont. A hívő élet egyik kiindulási pontja ez Ábrahámnak, a hívő életének. És az egész ugye úgy kezdődik, hogy Isten rátekint, és megszólítja. És ő pedig engedelmeskedik. Ez a kiindulási pontja az ő életének, az ő hívő életének. És ebben belegondoltam, és úgy szeretnélek felhívni, kedves testvérek, testvérnők arra, hogy gondoljatok vissza, hogy nektek volt-e ilyen start pontotok, volt-e ilyen kiindulási pontotok, amire vissza tudtok úgy emlékezni, hogy engem Isten megkeresett, valamilyen formában megjelent, elgondolkoztatott, hogy ő létezik, hogy ő van, és megszólított engem. Volt-e az életetekben ilyen kiindulási pont, amire így vissza tudtok emlékezni, egy ilyen start pozíció, ahonnan tudom, hogy onnantól kezdve ott valami történt velem, ott Isten nekem belenyúlt az életembe, megszólított engem, nem tudtam tovább menni. Valamit mondott nekem akkor az Úr. Hívott engem megtérésre. Hívott engem új életre. Nem tudom, hogy mi az, amit képen megszólított az Úr, de kell, hogy minden hívő embernek egy ilyen kiindulási pontja legyen az életében, amire vissza tud emlékezni. Engem ott Isten így szólított meg. Engem ott Isten így ragadott meg. Ezt mondta nekem, és én így reagáltam rá. És elindult valami. Elindult egy hívő élet. Érdekes ez, mert sokszor nem teljesen ilyen határozott, ahogy elindul egy hívő Isten felé, vagy egy hitetlen Isten felé, és aztán hívővé válik. Van úgy, hogy elkezd valaki csak szimpatizálni, és a gyülekezetbe járni, és hallja sokszor az üzeneteket, de érdekes. De aztán van egy olyan szó, amikor úgy érzi, hogy mintha szíven találtak volna, mintha nekem szólt volna, és nem megy tovább. Mert tovább lehetett volna, Ábrahám is mondhatta, hogy hát jó, ezt mondta az Úr, majd valamikor valamit teszek. Nem megy az ember tovább, hanem komolyan veszi Istennek a szavát. Hogy engem megszólított valaki. Engem megszólított egy olyan Isten, akit eddig nem ismertem. Mindegyikünknek kell egy ilyen pont lenni az életében, amire visszaemlékezünk. Aki üdvözült. Aki Isten útján jár. Ha nem volt ilyen pont, akkor nem járunk az Isten útján. Ha nem volt ilyen elindulás, amikor engem Isten megszólított konkrétan, tudom, hogy nekem szólt, és én arra válaszoltam, akkor nem volt meg ez az indulási startpont, és nem indultunk el igazából a hívő életben járni. Kell, hogy legyen ilyen pont az életünkben. És tényleg egy rendkívüli dolog sokszor az ember életében egy ilyen, mert egy nagy változás történik be általában egy ilyen induláskor. Ugye itt úgy írja Józsi, hogy kiragadta. Józsinál kiragadta Ábrahám egy bűnös, egy Istentől idegenített környezetből Ábrahámot. Akkoriban a úrvárosa, ahol Ábrahám élt, az egy olyan város volt, úgy olvastam, hogy emeletes házak is voltak benne. Tehát azért nem egy szegény város volt korában. És ő azt ott hagyta, azt a pogány, hitetlen, más Istenben hívő, akár több Istenben hívő környezetet, és Isten kiragadta onnan, mert kiszemelte magának, és terve volt Istennek vele. Gondolkoztam azon, így visszatérve erre a kiindulási pontra, hogy vissza kellene nekünk tekinteni erre a kiindulási pontra. Jó-e visszatekinteni? Szükséges-e visszanézni ezt a pontot, a kiindulási pozíciót? És nagyon érdekes, mert igében példákat találunk arra, hogy Isten szólít fel valakit, hogy gondolj vissza arra, honnan indultál el, hogyan indultál el. És különböző élethelyzetekben valóban szükségünk van arra, hogy gondoljunk, hogy hogy hívott el engem az Úr, hogy szólított meg engem az Úr. És érdekes, hogy milyen helyzetekben szólítja fel a ige, az Úr egy-egy próféta által valakit, hogy tekintsen vissza. És ugye nagyon sok történet szól Dávidról, és ott egyből találtam két olyan történetet, amiben Dávid van felszólítva arra, hogy tekintsen vissza arra, amikor őt Isten elhívta. Az egyik történet, ugye nagyon ismert történet, egy olyan állapotjába szólítja meg Dávidot Isten, amikor eltévedt. Amikor bűnt követett el, és vétkezett Isten ellen, amikor becsabéval volt ez a bűnesete, és utána az a gyilkosság, ami történt, és amikor a próféta szembesíti Dávidot a bűnével, felszólítja Dávidot arra, hogy emlékezz vissza arra, hogy én hoztalak el, hogy én kentelek fel téged. Ez a Sámuel második könyvében található a 12. fejezetben. Ezt mondja az Úr Izraeleknek Istene. Én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam, Uram, Uradnak a házát, és öletbe adtam urat feleségeit, neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt kevesen letted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? Hogy kezdi itt a próféta a beszédét? Én kentelek föl Izrael királyává. Én mentettelek meg Saul kezéből. A Bibliában, amikor először Dáviddal találkozunk, akkor Sámuel megy Isaihoz, hívja a fiait sorba, ki a legalkalmasabb király, ugye Sámuel is nézi a termetüket, hogy hú, milyen nagy, szépszál, derék, legények, és nem őket kellett királyá felkenni, hanem Dávidot kellett. A kicsit, a legutolsót, akit nem is vettek szinte számon. És erre emlékezteti itt a próféta. Én kentelek föl Izrael királyába. Emlékezz vissza, én tettelek azzal, ami vagy. Emlékezz vissza, hogy Isten tett királyá. Emlékezz vissza arra, hogy Isten hívott el. És ezt az Isten sértette meg Dávid az ő bűneivel. Ha most megvizsgáljuk, hogy hol vagyunk, nézzük meg, hogy azon az úton vagyunk-e, amin Isten elindított bennünket. Ahhoz vagyunk hű, amit ő mondott nekünk, amikor elhívott. Amikor kiválasztott magának. Eltértünk ettől az úttól, amit Isten nekünk kijelölt, vagy pedig azon vagyunk rajta. Jó visszaemlékezni arra, hogy mit mondott nekem az Úr, hogy szólított meg, hogy hívott el, hogy lássam, hogy most hogy, ahhoz képest hol vagyok. És Dávidot itt emlékeztette, nézd, Isten hívott el, és nézd, a magad útját jártad, bűnöket követtél el. Isten hívott el, és már más Istenhez tértél, a saját magad vágyai után mentél. És ebből Dávidnak meg kellett térni. Rossz úton járt. Aztán a másik történet, ami teljesen más, itt nem lehet azt mondani, hogy vétkes Dávid bűnöket követett el, és mégis még inkább emlékezteti, hogy honnan indult el Dávid. Ez pedig a egy krónikákban van leírva. Amikor Dávid jót akar, akkor emlékezteti Isten. Dávid templomot akar építeni. Egy krónika 17-ben így hangzik Isten igéje. Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregeknek, Uram. Én hoztalak el a legelőről. A juhnyány mellől, hogy fejedelmel légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártam. Kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben. Attól az időtől fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és megaláztam minden ellenségedet. Azt is kijelentem neked, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökké. Tehát Dávidban volt egy jó szándék. Egy jó indulat. Házat akarok Istennek építeni. Akkoriban Szent Sátorban volt a láda, a Fridláda, és oda mentek a Szent Sátorhoz áldozni az áldozatokat. És ugye Dávid látta, hogy mindenfelé győzelme van, legyőzte a környező országokban az ellenségeit, hatalma alá hajtott a különböző országokat és ellenségeit is legyőzte, és megnyugodott. Neki egy jó hajléka volt, most szeretett volna Istennek is egy hajlékot építeni. Meg is kérdezi a prófétát, elhívja magához, mi a véleményed róla? Építsek-e házat az Isten? És a próféta azt mondja, hát építsél. Ez jónak tűnik. Építsél. Csak éppen, hogy kimegy, a próféta Dávid elől már Isten szól neki, hogy menj csak vissza Dávidhoz, nekem más a terve. Én nem akarom, hogy ő házat építsenek. Nem tudom, hogy milyen indulatok voltak Dávidban. Biztos, hogy volt egy jó indulat benne, hogy ő Istennek szeretne hajlékot. Meg akarná Isten tisztelni azzal, hogy legyen hajlék az ő nevének. Legyen ott egy olyan hely, ahol megfelelőképpen tényleg módját megadva őt tiszteljék. Jó indulat volt Dávidban. És mégis Isten leállítja őt. Úgy gondolkoztam ezeken, hogy vajon miért tette ez Dávid? Miért akarta ezt? Nyilván ez a jó indulat, amit elmondtam, de nyilván lehetett az is benne, hogy én szeretnék házat építeni. Én akarom felépíteni ezt a házat. És ha belegondoltok, miután megépítette Salamon, ezt a házat úgy hívták, hogy Salamon temploma. Salamon templomának hívták. Így emlegették. És ha Dávid építette volna fel, akkor biztos úgy emlegették, hogy ez Dávid temploma, ez Dávid építette. Szeretett volna Dávid Istennek elsősorban egy méltó helyet, de szeretett volna egy maradandót alkotni. Szeretett volna egy olyan épületet alkotni, ami akár évszázadokig ott áll, és ő dolgozott érte, ő építette meg. Meg akart építeni egy maradandó épületet Isten tiszteletére. Teljesen jó a szándéka. De mégis valami kis hiba van ebben a gondolkozásban. Isten sokkal többet akar Dávidnak adni, mint hogy pár évszázadig egy épület arról szóljon, hogy ő Isten tiszteli, hirdetni azt, hogy milyen hívő volt ez a Dávid Isten tisztelő, és épített egy nagy épületet, a nevét is megmaradt volna, hogy ez Dávid temploma, évszázadokig mondogatták volna ezt. Isten nem ezt akarta. Többet akart adni, mint földi dicsőséget, többet akart adni, mint attól, hogy ő hátradüljön Dávid, hogy maradandót építettem, ennél többet akart adni Dávidnak. Olyan maradandót akart adni Dávidnak, ami örökké megáll. Örökké megáll. Olyan házat akart építeni Dávidnak, ami nem látható, ami nem a földön a nevét hordozza, hanem örökké megmarad az ő neve, Dávidnak a neve. És emlékezzünk vissza, hogy maradt meg Dávid neve? Az evangéliumokban benne van, hogy hívják a mesiást. Dávid fiának hívják a mesiást. Dávid azt akarta, hogy a neve fennmaradjon. És fennmarad azáltal, hogy tőle származott a mesiás. Te egyik oldalról testileg. És ezért is Dávid fiának hívják, és Dávid nevét emlegették. Nem csak évszázadok utána, hanem évezredekkel később is. Most is, ahogy olvassuk az evangéliumokat, ott van Dávid fia, könyörű rajtam. Így kiabál Bartimeus. Fennmarad Dávidnak a neve. Lát olyan módon, hogy nem egy szemmel látható dolog képviselte azt, hanem a mesiás. Méltatta Dávidot úgy az Isten, hogy a mesiást is Dávid fiának hívták. Hát mennyivel nagyobb ez a megtiszteltetés, mennyivel nagyobb amit Isten tervezett, mennyivel jobb ez. És így is mondja itt az ígéret. Ő épít nekem házat, nem úgy van, ha majd letelik az idő, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárdá teszem az ő királyságát. És itt nem csak Salamonra kell gondolni, hanem már az Úr Jézusra. Az ő királysága megáll örökké. És így van írva, ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját örökké. Hát Salamon trónja nem maradt meg. Nagyon röviden hamar megszűnt, ugye öregen eltért az úrtól, és ketté szakadt az ország. Itt nem erről beszél Isten, hanem egy olyan leszármazottról beszél Isten, és egy olyan leszármazottat ígér Dávidnak, akinek a trónja örökké megmaradt. És ilyen ígéretet kapott Dávid. És amikor ugye ezt a ígéreteket teszi az Úr, visszaemlékezteti Dávidot. Azt mondja, Én hoztalak el a legelőről, a júnyáj mellől, hogy fejedelemmé tegyek népem, népemnek, Izraelnek. Emlékezz a kiindulási pontra, Dávid? Ne akard nagy lenni. Ne akarj nagy maradandó dolgokat építeni. Emlékezz, milyen kicsin voltál. És én hoztalak el a juhok mellől. Én hoztalak el megalázott állapotodból. Én hoztalak ki téged, hogy fejedelemmé tegyelek. Hogy nagyjá tegyelek. Tudjátok, ma az emberek valamilyen szempontból koldusok. Koldusok. Utolsó csepp élvezetet, az utolsó örömet is próbálják a világból megszerezni, csak hogy a lelkük megelégedjen. Annyi mindent fizet az ember azért, hogy a lelkje megelégedjen. Hogy boldog legyen. Futnak élvezetek után, hajhásszák az örömöket, és nem tud az emberek lelke megelégedni. Koldusok. Koldusok. És az ördög próbálja szolgáltatni az újabb és újabb élményeket, de sose tudnak megelégedni. És Isten pedig a hívőket gazdagságra hív fel, ahol az ember lelke meg tud elégedni. Egyedül Istennél van. Nagy gazdagságra hív bennünket az Isten. Nála találunk békességet, örömet, lelkünknek a megnyugvása. És ezt a gazdagságra, mint ahogy Dávidot elhozta a megalázott állapotból fejedelemségre, ugyanúgy minket is megalázott állapotunkból, akik az élvezetek után futottunk, kiemel, hogy megelégedjünk ő vele, ő nála, fejedelemségre juttat bennünket. Papokság, király nemzetség vagyunk. Istennek más a terve. Sokszor mi eltervezünk, még hívőként is, bizonyos dolgokat, hogy itt így tervezem el az életemet, megtervezem a jövőmet, megpróbáljuk bebiztosítani magunkat itt a Földön, különböző módokon. De sokszor Isten azt mondja, hogy neked nem ezzel kell törődnöd. Nem azon kell fáradoznod, hogy maradandót alkos, hogy minél több mindegy hagyjál majd magad után, hogy minél inkább felmaradjon a neved, vagy egyéb látható dolgokra kell törekedned, hanem neked mennyei dolgok után kell járjál. Az atyának, a te atyád, mennyei atyád dolgait kell, hogy cselekedjek. A hívőnek már nem parancsolhat az ő teste. A hívőnek nem parancsolhat még a főnökesen, nyilván engedelmeskedni kell a felettesnek, nem erről beszélek, de alapvetően a mennyei atyának a parancsolatait kell figyelni. Nem parancsolhat a pénzvágy, a hatalom utáni vágy. Nem parancsolhat ezek olyan urak, amitől Isten bennünket már megszabadított. Megszabadított. Nekünk a mi mennyei atyánk parancsolatait kell követni. És ez azért nehéz, mert ez a világban nem ez van körülöttünk. Sokszor még a hívők között se azt lehet látni, hogy mindenki annyira csak Isten akaratát akarja tenni, hanem mindenki lótfut a minden napi teendő után, amit kell tenni. De elsőnek Istennek kell engedelmeskednünk. Ahogy itt szólt Isten Ábrahámnak, és hogy elindult, ugyanúgy nekünk is, ha halljuk Istennek a szavát, mint az én atyámnak a parancsát, előre kell raknom. Fontosabb nekem az engedelmesség, mint az én vágyaim, mint az én terveim. Fontosabbnak kell lenni az atyának való engedelmesség. Akkor vagyok igazán jó gyermeke, jó szolgálja az Istennek. Az én atyámnak a parancsolatait kell, hogy cselekedjen. Mindegyikünknek azt kell tenni, hisz elindultunk. Elindultunk egy jó úton. Kaptunk egy üzenetet. Kaptunk egy jó indulást. És akkor maradunk ezen az úton, ha Isten szava továbbra is mérték lesz az életünkben. Nem lehet elengedni Istennek a szavát. Itt ez a szót nem azért mondta Isten Ábrahámnak, hogy elmérkedjen felette. Nem azért mondta, hogy gondolkodjon rajta éveken keresztül, és aztán majd csinálok valamit, hanem hogy megtegye. Istennek a szava sose azért szó, hogy megmelengesse a szívünket. Sose azért szó, hogy dicsekedjünk vele, hogy örüljünk neki. Ezek is vele járnak, hanem azért szól Isten szava, hogy megtegyük. És azért mondja Isten, és ha nincs megtéve az a szó, akkor várhatjuk a következményét. És annak mindig súlya van az engedetlenségnek. Lehet engedetlenkedni, lehet nem szót fogadni, nem kötelez rá is, minket Isten, hogy megtegyük, mert szabad akaratunk van. Szabad akaratunk van. De jönnek az utak, jönnek olyan utak, amit nem szeretünk, és az engedetlenségnek a következmény. Gondoljunk bele Jónásba. Nagyon sok prófétáról olvasunk, hogy szólt az Isten, elment a próféta. Ez olyan természetesnek tartjuk. De aztán jön Jónás, akinél már nem volt olyan természetes, szól az Isten, és megy az ellenkező irányba. Lehet engedetlenkedni. Mindegyik is. Isten szavát lehet megszokni, és elengedni a fülünk mellett. Hallom az ige hirdetést, olvasom az igét, szól akár egy igekártya hozzám, vagy valamilyen módon megszólít engem Isten, örülhetek neki, bizonyságot is tehetek róla, és tehetem azt, hogy nem fogadok szót. Vajon akkor Isten szava elérte az eredményét? Elérte az eredményét, ha én szófogadatlan vagyok? Nem azért mondja Isten a szavait, hogy ne tegyük meg. Azért mondja, hogy megtegyük. Nem azért, hogy ne tedd meg, hanem azért, hogy megtedd. És ha megteszed, élet származik belőle, és jó dolgok, gazdagság. Van egy olyan iga, ami nekem mindig olyan ítéletesnek tűnik, és olyan figyelmeztetés ez, és egyszer úgy mondták is úgy nekem, nem célzatosan, az van írva az igében, az engedetlenek laknak sivatagos helyen. Ha sivatagos a hívő életed, ha úgy érzed, hogy száraz, nincs üzenet, meg kell nézni, hogy vajon rajta vagyok még azon az úton, amit Isten szava kijelölt, vajon engedelmes vagyok? Nem azért sivatagos az én életem, mert engedetlen vagyok. Érdemes ezeket átgondolni, és odafigyelni Istennek a szavára. Ugye, lehet úgy mondani, hogy van egy kiindulási pont, a start pozíció, amit mondta. Isten szava szólt, szót fogadtam, elindult bennem valami, hallgattam a szavára, élet támad belőle. És utána ez olyan, mint egy kötél Istennek a szava, ami vezetne tovább, hogyha hallgatnék rá. A kirándulásról raktatok fel képeket, és olyan félelmetesek voltak, amikor úgy fölfelé ment az ösvény, és csak egy ilyen kapaszkodó lánc volt végig, vagy valami rótkötél, vagy nem tudom mi, amiben kapaszkodni kellett, és úgy lehetett csak fölfelé jutni egyre feljebb. És ilyen Istennek az igéje is. Ami keskeny utunkon ott van, hogy segítsen a kapaszkodásban, az előrejutásban, és a start pozíciótól indul el ez a Isten szava, ez a kötél, ami vezet bennünket végig, ehhez hűségesnek kell lenni, és tartani kell magunkat az úthoz. Különben nagy mellékutakat járhatunk be. És nagyon érdekes, mert hogyha van egy ilyen vezérfonalunk, az Istennek az igéje, és elindult egy start pozíció, megvolt, akkor ez általában nem a levegőbe lóg egy kötél, hanem két vége van. Van egy vége pozíció is. Ennek a kötél elindul az én megtérésemmel, újjászületésemmel, engedelmességemmel, és hogy van egy végpont, ami a vége, lehet azt mondani képletesen, oda van kötve az Úr Jézus Krisztus királyi székéhez. Elindulok ezen a kötél mentén, és oda jutok Jézus Krisztushoz a mennybe. Ez a cél. Célja van annak, ahogy élünk. Célja van a mi hívő életünknek. Célja van a mi engedelmességünknek. Az, hogy odajussunk az Úr Jézus Krisztus előtt. Hozzájussunk, aki legjobban szeret bennünket. Lehet engedelmesen élni, magunkat odaszabva Isten igényéhez, megemlékezve arra, hogy hívott el bennünket az Úr, és lehet figyelmetlenül élni. Habár el vagyok hívva, de figyelmetlenül élek. Teszem a magam útjait, végzem a magam munkáját, és sivatagos helyen él a hívő ember. És lehet teljesen engedetlennek lenni. Van egy félelmetes ige az Ámos 4. könyvében. Olyan pusztulást hoztam rátok, mint mikor Sodomát és Gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab. Mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Tehát ott van egy nép, ott vannak személyek, akiket Isten elhívott, akik elindultak Istennel járni, és kapják a fenyítést, a figyelmeztetést. Már olyan ítéleteket is hozott rájuk az Úr, mint Sodomára és Gomorára. Már azt mondja, hogy olyan vagy, mint egy tűzből kiragadott tüskös padarak. És mégsem tértek hozzá. Üszkös fadarabként lehet nem megtérni, és lehet megtérni. Zakariás könyvében van egy ugyanilyen kép, amikor ezt mondja az ige, amikor odáll Zakariás Isten elé, ezt felolvasom. Zakariás 3. Azután megmutatta nekem Jósó a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátán, aki jobb keze felül állt, és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr sátán, dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös padara vesz? Józsua ugyanis piszkos ruhába öltözötten állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állottnak. Vegyétek le róla piszkos ruháját. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Lehet úgy üszkös fadarab az ember, hogy megalázottan Isten elé áll, és azt mondja, Isten, elvettem bűnödet, díszes ruhába öltöztetlek téged. Vagy később, tegyétek fejére a tiszta süveget. Tiszta ruhába öltöztették őt. Lehet így üszkös fadarabnak lenni, és lehet úgy, hogy nem hallgat rám. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab. Mégsem tértek meg hozzám. Rövid az élet. Olyanok az emberek, mint a fű, Dániel azt mondja. És elfújja a szél az embert. Nagyon hamar eltelik az ember élete. Tényleg. Lehet akár, mint egy üszkös fadarabhoz hasonlítani, hogy milyenek vagyunk. És papi fejedelemmé válhatunk Isten kezébe, vagy lehetünk, akik olyanok, akik nemet mondunk, bárhogy int az Isten, és akkor nincs menekülés a számunkra. Isten igazságos. És nem úgy van, mint a mesében, hogy majd minden jóra fordul. Majd minden jóra fordul, majd amikor idős leszek, majd amikor megöregszem, majd jövő héten, amikor hallom az ige hirdetést, majd hallgatok Isten szavára. Nincs ilyen, hogy minden jóra fordul az igébe. Nincs erre semmi ígéret. Aki enged Istennek, aki hallgat rá, annak jó jövőt biztosít az Úr. Az vele lesz, az megsegíti a küzdelmek alatt. Aki pedig nem hallgat Istenre, arra a kárhozat az ítélet vár. Hát emlékezzünk vissza, honnan indultunk. Legyünk hűek Isten szavához, legyünk engedelmesek és gazdag földön éljünk, amit Isten biztosít a számunkra. Ámen.